Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Langsádlő Mátyással. A tavalyi bronzérem után az idén ezüstéremig vezette a Puskás Akadémiát. Ezzel ő maga és együttese történelmi sikert könyvelhetett el. Hornyák Zsolt, a Felcsútiak felvidéki származású vezetőedzője azonban a bajnoki ezüst mellett azt is nagy sikernek tartja, hogy a néhány héttel ezelőtt befejeződött szezonban több saját nevelésű játékost is sikerült beépítenie a felnőtt csapatba. Mi volt a Puskás Akadémia játékának és sikerének titka? Miként vélekedik a vezetőedző az együttes rossz akaróiról és a károgókról? Kit tart az évad legnagyobb felfedezetjének? És vajon két sikeres szezon után meddig maradhat a Puskás Akadémiánál?
Addig még nem írtam el az új szerződést, a Puskásra volt 3-4 komoly ajánlatom Szlovákiából, egy 3 ajánlatom volt Csehországból, elég komoly klubokból, de én úgy érzem, hogy ezt a munkát még itt nem fejeztem be, tehát örültem annak, hogy kaptam új szerződést, hogy meghosszabbítottuk a munkánk, közös munkánkat, úgyhogy a klub meg volt elégedve a munkám, ez nagyon fontos számomra, hogy azt, amit elkezdtünk, én azt mondom, ez csak egy kezdet.
Hornyák Zsolttal a továbblépés lehetőségeiről, hullámvölgyekről és hullámhegyekről, nyári érkezőkről és távozókról, konferencialigáról, és természetesen arról is beszélgettünk, hogy a magyar válogatott kellemes meglepetést okozhat az Európa-bajnokságon. Nagy szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Ma Hét Média Család podcast műsorában az Adásidőben. Itt ülünk a Felcsúti Pancsó Aréna lelátóján, műsorunk vendége pedig a Puskás Akadémia felvidéki születésű sikeredzője, Hornyák Zsolt. Köszöntjük a műsorban. Köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket és a meghívásunkat. És hát mi másról lenne szó, mint ugye első körben a Puskás Akadémia tavalyi idényének, nagyszerű idényének értékeléséről. Ugye itt a felvezetőben azt említettem, hogy sikeredző, és ez talán nem túlzás, egy bronzérem és egy ezüstérem után ez kijár, ez a titulus vagy ez a jelző. Hogyan látja, mi volt a legnagyobb értéke a csapatnak, hogy a bronzérem után egy újabb lépcsőfokot tudott lépni a csapat, és egy történelmi, ugye klubtörténeti ezüstérmet szerzett az elmúlt idénben az NB1-ben.
Először is jó napot, és hát először is ez a fiúknak jár, főleg ez a dicsőség. Én próbáltam vezetni, hogy azt a filozófiát vinni, amivel ide jöttem. Ez sikeres volt az első évben, úgyhogy tehát a terveken fölül tudtunk teljesíteni. A célterve az volt, hogy a 5. helyig tudjunk bekerülni az első évbe, esetleg a második évbe megkockáztatni azt, hogy bekerülni a 3. helyig. De az a szerencsém, hogy egy olyan csapat állt össze a múlt évben is, vagy az idényben is, hogy a fiúk nagyon képzettek voltak, és akartak dolgozni, és a végén tudtunk is előrelépni. Tehát ez nagyon nagy alapja volt annak, hogy tudtunk jó eredményeket is elérni. Ami nekem még fontos, hogy ebben a két évben, ami nekem kicsit hiányzott, és azt most persze a jó eredmények mellett nem szabad elfelejteni, hogy még stabilabbnak szeretném tartani a csapatomat, mert voltak úgy mind eredményben, mind játékban kilengések. Tehát nem szeretném, tudom, hogy ez nem olyan egyszerű idealizálni mindent egy vagy két év alatt, de az mellett, hogy igen, köszönöm az elismerést a csapat nevében, mert ez az ő eredményük. A másik az, hogy azt csináltuk, amit elterveztük. És ez tényleg annyira jó ment, hogy fölvitte a csapatot egész az idény második helyére. Persze nem szabad elfelejteni az mellett, hogy a Videóton, aki a konkurenciánk volt, a legközelebbi konkurenciánk, erős csapat, aki nem annyira jól teljesített, mint az előző idényekben. Meg kell hagyni, az egy komoly csapatról beszélünk, akit megelőztünk. Tehát ez dicsőség, de tudom azt, hogy ha stabiloknak kell, hogy legyünk a jövőbe, hogy ezt meg tudjuk ismételni, és most ezen dolgozunk, hogy a következő szezonban még jobbak tudunk, és még erősebbek tudjunk lenni, mint az utolsó két szezonban.
Ugye nyilatkozta korábban, most is azt mondja, hogy a stabilitást megtartani, megerősíteni, ugye, hogy egy stabilabb játéka legyen a csapatnak. Ha mégis egy valamit kéne kiemelni, akkor ez egyik oldalról mi az, amiben a legtöbbet kell fejlődni? Mi az oka ennek, hogy olykor-olykor instabil volt a csapat, És hogyha a pozitívumokról beszélünk, hogy egy kérdés alá vegyük, egy kalap alá vegyük ezt a témát, akkor mi az, amit ön úgy látott az elmúlt idényben, amelyben tényleg 10-ből 10-et teljesít, ez a 10-esre osztályozza a csapatát?
Hát először is az, hogy sikerült azt a mennyiséget, vagy olyan mennyiségbe beépíteni saját nevelésű játékosokat, amit a múltban nem sikerült. Tehát lehet, hogy kintről nézve azt mondják, hogy több játékosnak, de több évente nem lehetetlen szinte bedolgozni fiatal játékost, és eredményt, hogy hozzon egyből. Tehát nekünk ez sikerült, az a kettőt úgy összekombinálni, hogy sőt, még ez eredményt is hozott. Ez volt az a nagyobb pozitív része, amiért idejöttem, és ami sikerült, úgymond. És ami nekem hiányzik főleg, hogy most belemegyek a másik csapat, vagy belenézek a Sergei Rebro csapatába, vagy a volt csapatába, Fradiba.
Igen.
Hogy ezt szeretném én is kiküszöbölni, hogyha lennének gyengébb mérkőzések, esetleg azt is tudnánk hozni még jó eredménnyel, nem kapnánk ki tőle. Tehát itt kicsit hiányosak vagyunk, és ezen szeretnék többet dolgozni, mert nekünk is voltak olyan hullámvölgyök vagy eredmények, mondjuk az első részt az a koronavírus okozta, mert az egész csapatom kiesett, egy napon belül 12 játékos játékon kívül került egy nappal épp a Honvéd meccs előtt, amire nem tudtunk reagálni. Az Európai Ligát 16-17 éves gyerekekkel kellett, hogy lejátsszuk tiszteletből, amit Hammarbyba kikaptunk 3-0-ra, ha jól emlékszem az első mérkőzésen, de még a csapatot nem is ismertem, úgymond nem is tudtunk együtt edzeni, de kiálltunk tiszteletből, és ezek voltak azok a nagy mínuszok abban a szezonban, és utána vissza kellett hozni azt a gárdát, aki kiesett, de viszont volt ott egy pozitív dolog, hogy két hét után ezek a fiatalok kezdték nyerni a mérkőzéseket. Ha jól emlékszem, a negyedik kör után a bajnokságban első helyen volt. A fiatal 16-17-18 éves játékosokkal. Tehát megint ott nagyon bonyolult periódusunk volt, mert azok az idős játékosok, tapasztaltak, akik kezdőben voltak, és mellettük volt egy pár fiatal, ez itt fölfordult ez a rend. A fiatalok voltak azok, akik hozták az eredményt, és az idősebbek kiestek a játékból, a játék közbe, vagy úgy szezon közbe. És egy kicsit ez megmondotta a belső rendet, tehát mondom, ilyen hullámos volt ez a szezon, de a végén megint januártól olyat tudott a csapat teljesíteni, hogy úgymond a legstabilabb játékot tudtunk teljesíteni, és ez hozta nekünk azt a gyümölcsöt, hogy fel tudtunk jutni a második helyig egész.
Igen, amikor ezt az idént értékeljük, akkor tényleg nem mehetünk el amellett, hogy ez egy rendkívül rendhagyó idény volt ilyen szempontból, ugye a koronavírus miatt.
Igen.
De, és úgyhogy ha már beszélünk a hullámvölgyekről, meg a hullámhegyekről is, ugye, akkor egy kicsit, hogy előre futok és a bajnokság végét nézem. A vége előtt nem sokkal nagyon úgy tűnt, hogy biztos lesz ez az ezüstérem. 8 ponttal is vezetett.
10 pont előnyünk, 10 pont előnyünk volt.
Aztán igen. Egy picit a végén, mintha kezdett volna rezegni a léc és elolvadni, hogy ennek mi volt az oka?
Azt én úgy érzem, és ezt most kibeszélés nélkül, hogy a Diósgyőrbe tört meg a csapat önbizalma. Ott nagyon kemény mérkőzést vívtunk a Diósgyőrrel. 4-5 játékosom kiesett a kezdőcsapatból, ami ilyen szinten, hogy tényleg nem rendelkezünk széles kerettel, idősekkel főleg, tehát főleg többnyire fiatalokkal helyettesítsük a tapasztalt játékosainkat. Kicsit elfogyott, azt éreztem, hogy a csapat elfogyott, úgy, mint hogy az 5 játékos nem tudtuk helyettesíteni egyszerűen. És az, ami eddig működött, egyszerűen egy hosszabbításba kaptuk, azt hiszem 2-1-re gólt, kikaptunk 2-1-re idegenben, 5 játékosom resérült, nem tudta folytatni a játékot se azon a meccsen, se a következőn, jött az elejére, kikaptunk, aztán jöttek ezek a szerencsétlen momentumok, hogy vezettünk 1-0-ra, 2 szerencsétlen gólt, ez a fociban benne van. És itt úgy éreztem, hogy egy kicsit a csapat megtorpant, lehet, hogy az önbizalom is túl magas volt már, hogy azt gondoltuk, hogy nem történne semmi baj, és azért visszavetve én azt mondom, hogy ezekben a ilyen nehéz pillanatokban azt hiányoltam, hogy itt nem szabad magunkat annyira elengedni. Úgy, ahogy jót tudunk teljesíteni, nem szabad annyira rosszat teljesíteni, vagy annyira gyengén játszani, hogy ezt az ilyen mérkőzéseket tudjuk kiküszöbölni esetleg döntetlenekre, esetleg 1-0-ákra, amit a Fradi nagyon jól teljesített ebben az évben. Nem volt semmi extra második félben a Ferencváros, ezt ki kell mondani, ők maguk is ezt érzik, mert óriási előnyük volt, megelőzték a videótot annyira, hogy nem tudta a videótot már behozni, sőt, elvesztette a második helyét is. De a stabilitásuk mindig megvolt, még hogyha átlagos mérkőzést is játszott a Fradi, meg tudta, vagy egy-egyre, vagy 1-0-ra nyerte azt a gyenge mérkőzést is, amit például ha gyengén teljesítettem a szezon végén, akkor kikaptam. Tehát itt látom még azokat a nagy rezervákat, vagy azokat a dolgokat, hogy itt kellene javítani még azon, hogy mindig úgy lesz, hogy nem tudunk egy évet stabilan teljesíteni. Persze benne van abban a tiszta bajok, hogy sok a fiatal, a stabilitást nehéz megtartani közöttük, mert tanítsuk őket egy játékszisztémára, az NBA-es szint az nem olyan egyszerű fiatalok számára, még ha azt mondjuk, hogy a színvonal nem annyira erős, mint külföldön, vagy más irányba, de ez egy óriási lépés számukra. És azért itt egy kicsit hátrányban vagyok a Fradi, vagy a Vidi, vagy akárki ellen, mert ha 18 éves gyerekekről beszélünk őket, akkor vezetni és tanítani kell. Igen. És azért ez elég nehéz iskola volt számukra, de azért megint mondom, hogy a végén nagyon becsületesen megállták a helyüket, és tényleg az I betűre egy pontot tettünk a Budafokkal egy extra mérkőzéssel.
Most ugye beszéltünk a fiatalokról, hogy be kellett építeni a csapatba őket, és hát volt olyan momentum a bajnokságnak, amikor kulcsszerep hárult rájuk, ugye, amikor kiesett rengeteg játékos. Ez bizonyára egy edző számára is egy embert próbáló feladat. De mégis valahogy a sportközvéleményben elhangzik sokszor az egy ilyen időzőjelben vád a Puskás Akadémiával szembe, hogy kevés a saját nevelésű játékos. De erre itt pont ez a válasz, hogy az utolsó mérkőzés, ugye, amiről itt említünk, hogy az egészen parádésan sikerült. Igen. A Budafok ellen, ott a kezdő csapatban, ha jól tudom, majdnem 7-8 játékos is a saját nevelés volt, és az egész keretben 11. Hogyan lehet erre ezekre a vádakra vagy reagálni?
Ezt már megszoktam, megmondom őszintén, hogy sokan rossz akaró, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy aki tényleg negatív, vagy olyan szemmel nézi a focit, hogy negatív szemmel, akkor mindig csak a rosszat látja. Tehát itt azt megmondom őszintén, hogy az a belső rendszabálya nálunk, hogy próbáljuk tartani ezt az 50-50%-ot fiatalok, idegenek, stb. A saját nevelés és idegen légiósok. Ehhez mindig figyelünk, tehát a minimálisan 5 játékos saját nevelésre van a pályán. Tehát hogyha én ha azt akarnám, hogy én választ kapjak a saját kérdésemre, akkor én szívesen ezektől a kérdésekről, vagy ezektől az véleményektől megkérdezném, hogy hol játszik több. Mutasson nekem egy Ferencváros vagy egy Videóton, mennyi légiós van és mennyi saját nevelés. Tudom, hogy az más a feladat, azt kibeszélhetjük magunkat erre, hogy az más, mert miért más? Épp úgy mindenki tud nevelni játékost. Én nem mondom, hogy lehet, hogy lehetett volna több is, de én úgy gondolom, hogy egy évben fiatalokról beszélve egy vagy két játékosra ki tudunk nevelni, az egy szuper teljesítmény. És most, hogyha azt összevetve, hogyha volt nekünk 7 játékos, vagy van meccsenként 5 és 7 játékos a pályán, szerintem többet nem tudok beletenni. És azt, hogy az a kvalita, vagy azt mondjuk, most beszéljük João Nunes Senior, aki egy tanító, vagy egy tanár számukra, ilyenekre szüksége van 3-4 játékosra, aki csinálja a vezető irányt a mérkőzéseken, mert a játékosok, a fiatalok ezektől a játékosoktól tanulnak.
Igen.
Tehát én ezt szerintem nálunk a mérség, vagy a mennyiség korrekt volt.
Beszéltünk ugye a Fradiról, a Rebrovról, és nyilván az ember, hogyha követné a sort, mint tehát a bronz, ezüst után, akkor óhatatlanul megfogalmazódik benne, hogy akkor következő évben az aranyra is esélyes lenne a Puskás Akadémia. De hát azt látjuk, ugye, ha csak a statisztikákból, számokból indulunk ki, hogy azért 20 pont az 20 pont, ennyivel előzte meg a Fradi a Puskás. A pályán is ekkora volt a különbség?
Hát ezt nem tudom mondani, mert összes mérkőzést a Fradival egyenlő, egy irányba játszottuk, és sőt, még voltak mérkőzések, hogy jobbak is voltunk nála. Tehát lehet a Ferencvárossal is játszani. Csak azt mondom, hogy nekünk az volt a hátrányunk, vagy a gyengeségünk velük szemben, hogy mi a gyenge mérkőzéseinket elvesztettük, a Fradi hozta a kötelező 1-0-át, vagy az 1-1-et, de viszont visszatérve Ferencváros, hogy más célokkal rendelkező csapat, más tervekkel, szélesebb kerettel, egy jó edzővel a múltban, Sergen Rebrov személyében, számomra egy óriási személyiséggel álltam szembe, ez számomra mindig kihívás is volt, épp úgy, hogy a Fradi ellen játszani, meg a Rebrov ellen. Sajnálom, hogy nem találkozok már itt Magyarországon, bár ki tudja, hogy az edzői sorsok hol hoznak még az életbe össze minket, de tényleg visszatérve a Ferencvároshoz és a Rebrovhoz, nagyon jó mérkőzéseket tudtunk velük játszani. Igen. Lehet, hogy az a 20 pont különbség nem reális, de viszont ez a mi hibáink voltak, amit mondom, ismétlem. A Fradi hozta a kötelezőt, és mikor nekünk lehet, hogy a kötelezőt kellett volna, hogy hozni, akkor nem tudtunk pontokat szerezni.
Na most beszéltünk ugye Nyúnyezről, és hát a Puskás Akadémiáról mindig úgy emlékezem, hogy az egyik legnagyobb erénye a csapategység, meg talán az, hogy a vezetőedző nagyon jól rotálta a játékosokat, de ha mégis valakit, vagy valakiket ki kéne emelni ugye az idényből, akik jó teljesítményt nyújtottak, vagy ami extrát tettek hozzá, akkor kik lennének azok? Ugye beszéltünk több névről is, kaptak többen is válogatott meghívót, az utolsó pillanatig úgy tűnt, hogy lesz két játékosa is az Európa-bajnoki keretben a magyar csapatnak a Puskás Akadémiából. Kiket emelnek ki, akik meghatározó személyiségei voltak ennek az idénynek, az elmúlt idénynek?
Hát először is biztos az igaza van, hogy kollektív teljesítményekkel tudtunk jól játszani, de hogyha annyira muszáj, és ez nem szívesen, mert azért, hogyha negatív lenne, akkor mindjárt megnevezném őket, de pozitívban nem, lehet, hogy nem is korrekt annyira, de egyértelműen, hogyha azt mondom, hogy az idegenek közül, vagy az idegen légiósok közül egyértelműen ebbe a fél évben João Núñez dominált, és tényleg egy tanárszemély volt a fiatalok, vagy a csapat számára. A hazaiak közül többen voltak. Tóth Balázs egy év alatt bekerült a válogatottba, magas szintre került, mint kapus. Ez óriási eredmény számomra, mint edző számára, de főleg azt szeretném mondani, hogy a Spandler Csaba személye. Spandler Csabi, aki lehet, hogy könyvet is lehet lassan róla írni, hogy tényleg ez egy pozitív gyerek, aki úgymond egy évnek ezelőtt még a kezdőcsapatban se tudott játszani, vagy nem került be. És egy év alatt, és nem adta föl, és állandóan pozitívan edzett, és azon kívül is, hogy nem játszott, tehát maximálisan profi hozzáállással, és ez meghozta neki a gyümölcsét egy év alatt, bekerült olyan stabil Núñez mellett, persze ez biztos Núñez eredménye is, vagy értéke is az, hogy olyan pozitívan is jól játszott az a kettes középpályás védőpáros, de Csabi egy óriási lépést tett ebbe az évbe, sőt olyan magas szintre eljutott, hogy a válogatott széles keretébe. Ami nem semmi, tehát most azt mondjuk, hogy hazaküldték, vagy nem került be a keskenyebb keretbe. Én ezt valahol meg is értem a szövetségi kapitányt, mert nem annyira ismeri a Csabit. De ha úgy veszük, hogy a Csabi egy év nehéz munka után került be a válogatottba, akkor ez a Csabinak is egy óriási elismerés, már csak az is, hogy bekerült végképp a válogatottba. Tehát szerintem, hogyha így fogja folytatni, akkor lesz ő a keskenyebb keretben, és nem csak a bőkeretben.
Igen, és hogyha már felvidéki sajtó vagyunk, média, és egy felvidéki származású edzővel beszélgettünk, ugye van a keretben egy felvidéki játékos is, Urblik József személyében, nagyon röviden csak az ő teljesítményét hogyan értékel?
Józsi nagyon jó játszott, csak sajnos a Józsi egy hátrányos, nagyon gyakran sérült. Akkor, mikor a második fél évben például olyan jól teljesített, hogy Joel Fannifet kitolta a helyéről, aki stabil volt eddig, és a Józsi nagyon jól tényleg teljesített, és aztán jött egy törés, lábtörés. Aztán most megint sérülés, otthon megsérült individuálisan, fél évig kiesett most a játékból keresztszalag szakadás miatt. Tehát a Józsit egy kicsit fékezik ezek a sérülések, de mikor a játékból került utoljára, kulcsemberé vált a csapatba.
Ő egyébként, ha egészséges és stabilan hozná ezt a formát, akkor ön szerint van esély a szlovák válogatott beli szereplésre?
Igen, én azt akarom visszatérve ahhoz, hogy ezek a periódusok, ami Józsinál nagyon jók voltak, akkor magas szintre tudta magát hozni, úgy a játékba, úgy, mint személyiségbe. Csak az a baj, hogy egy kicsit most ezt nem tudom, hogy ez természetből függ, vagy testalkat, nagyon-nagyon háklis és nagyon érzékeny a sérülésekre. Tehát most is, mikor úgymond válogatott szintű teljesítményeket hozott, egyből megsérült, visszaesett. Tehát ez biztos őtet is bántja, ezt nem tudja megváltoztatni, csak ez a hátrány, hogy a Józsi nem tud hosszú távon stabilat teljesíteni sérülések miatt, de mikor ott volt a pályán, tényleg az egyik a meghatározó embereimnek közé tartoztak a pályán.
Három fontos kérdés még ugye a Puskás Akadémia kapcsolatban, és hát az elmúlt idénnyel kapcsolatban az egyik az lenne, ugye, hogy mennyire sikerül majd megtartani ezt a keretet, ugye? Egy egységes csapatról beszélünk, ezt elmondtuk. Lesznek-e érkezők, lesznek-e távozók, hogyan látja? Nyilván ez nem csak az ön feladata, vagy az ön hatáskörébe tartozik, de szeretné-e valamilyen poszton esetleg megerősíteni a csapatot?
Az volt a terv, hogy megpróbáljuk megduplázni minden pozíciót, úgy fiatalokkal, úgy, mint tapasztalt játékosokkal. Most már a védelemből is, most a mai naptól két játékos is már nincs itt. Oda keresünk egy védőt. Úgy néz ki, Csehországban találtuk meg azt a játékost, aki ebbe a koncepciókba beleillő. Ezt nem is titok, Patricio Stronatiról beszélünk, a Banyik Ostrava játékosáról. Bízok benne, hogy a következő napokban ez már definitívum lesz. És még megpróbáljuk megerősíteni a csatársort egy vagy két játékossal, ami nekünk a legnagyobb hátrányunk volt. Sajnos hoztunk egy Géresi Krisztiánt, úgymond egy válogatott szintű játékos, csak sajnos a Krisztiánnak a hosszú távú kiesése után, ahogy beindult és egyből beválogatta Rossi szövetségi kapitány, megint súlyos sérülést szenvedett, tehát megint játékon kívül került, tehát ha akarunk, ha nem, muszáj még találnunk egy vagy két jó támadó játékost, az mellett, hogy a széleken indítsuk a saját nevelésű fiatal játékosok, úgy Kistomi személyében, Komáromi Gyuszi személyében, vagy a mélységből éppen a Máriusz Korbut.
Igen, ugye az ezüstérem az ugye az Európai Kupa porondon való részvétellel is együtt jár. Ebben tulajdonképpen, ugye, ahogy előbb már megemlékeztünk róla, a Puskás Akadémia nem igazán rutinos, de azért nem most kezdi, tehát tavaly is belekóstolhatott ebbe az Európai Kupa sorozatba. Mit vár ettől? Ugye konferencia liga, ez egy kicsit ilyen szűzterep, új dolog az UEFA-nak. Mit jósol? Hány kört mehet a
Puskás? Én először visszatérnék arra a helyezésre, vagy a következőre beszéltünk, hogy ez az arany, nem erre gondolkozunk. Tehát reálisan meg kell mondani, hogy ha lesz, miért nem. De ez a Puskás Akadémia...
Tehát az aranyérem.
Persze, arról beszélek, hogyha az ezüst után mi jön, ha lenne, persze nem vagyok ellene. De ne felejtsük el, hogy van itt egy erős Ferencváros, egy erős Fehérvár, egy erős Vidi. Ha föl tudunk mögéjük zárkozni, szerintem nagyon jó lesz. Főleg az lesz a fontosság az egésznek, hogy újból fiatalokat tudunk föl pályára küldeni, és ezekkel a játékosokkal mixbe tudjuk elérni legalább azt a jó eredményt, hogy fölzárkózva az első két legerősebb magyar csapat mögé. De hogyha följebb, miért nem? Nem vagyok ellene. De reálisan nézem a dolgokat, mert tudom, hogy a Vidi és a Fradi is két nagyon erős csapat, másképp vannak berendezkedve, mármint csapatképbe, játékos állományba. Tehát én reálisan azt mondom, hogy fogok örülni annak, hogyha fölzárkozunk a két erős csapat mögé megint, de nem leszek ellen, hogyha meg tudjuk őket előzni sem. Tehát én ezt most nem nagy képüskedésből mondom, senki se szeretné biztos, hogyha valaki tud első lenni, akkor mindenki első szeretne lenni, de én reálisan nézem azt, és látom a Fradi erejét és a Vidi elejét.
Igen.
És hogyha, de hogyha stabilak leszünk, és ha meg tudjuk előzni, akkor remélem, akkor meg tudjuk.
És akkor néhány szó az Európai Kupa porondról.
Jó, visszatérve a második felére, és most ez az Európai Liga. Nagyon bántó volt múlt évben számomra az, hogy oda kerültünk nehéz út után, és majdnem az egész csapat, aki jót teljesített a szezon végén, kiesett. És nekünk azt, hogy egész, úgymond egész évben erre dolgoztunk, ezek az álmok elváltak, mondjuk a fiataloktól nem volt óriási elvállalásom, mert nem is volt tapasztalatjuk még NB1-es, még NB2-es szinten se, nem még hogy nemzetközi porondon. Tehát egy kicsit bántó volt, de ez már elmúlt. Most bekerültünk újból, de ez most egy kicsit más, ez a konferenciás rész ennek az Európai Ligának. Nem tudható, hogy kit kapunk. De remélem, hogyha a csapat összeáll, jó, összeállítsuk újból a csapatod, és nem lesz annyi sok változás, hogy lehet, hogy a csapaton belül 3-4 változást várok össze-vissza, vagy 3 új játékos maximálisan, hogyha jön a keretbe. Persze, most frissítettünk 9 fiatal játékossal az NB2-es, NB3-as szintről, tehát hogyha jó, összeáll a gárda, én szeretném minél tovább húzni az Európai Ligát, ha lehetséges, hogyha jó ellenfeleket kapunk, de most nem tudom, hogy reálisan mondani, mi a jó számunkra. Olyan ellenfelet, akin keresztül át tudunk menni, de tudom, hogy nem lesz egyszerű feladat, mert Kelet-Európából nagyon sok csapat van ott, aki névbe lehet, hogy gyenge, de teljesítményben elég kvalitás. Tehát én azt szeretném, hogy egy jó, stabil játékkal minél tovább tudunk jutni esetleg az európai porondon is.
Ugye június 15-én van a sorsolás, ezt már meglátjuk. Hát egy bronz és egy ezüst után azért óhatatlan az is felmerül, hogy nagyobb lesz az érdeklődés az edző személye iránt is. Kapott-e valamiféle ajánlatot, keresték-e más kluboktól?
Hát igen, most megmondom őszintén, hogy addig még nem írtam el az új szerződést, a Puskásra volt 3-4 komoly ajánlatom Szlovákiából, egy 3 ajánlatom volt Csehországból, elég komoly klubokból, de én úgy érzem, hogy ezt a munkát még itt nem fejeztem be, tehát örültem annak, hogy kaptam új szerződést, hogy meghosszabbítottuk a munkánk, közös munkánkat, úgyhogy a klub meg volt elégedve a munkám, ez nagyon fontos számomra, hogy azt, amit elkezdtünk, én azt mondom, ez csak egy kezdet. Hát persze tudom, tiszta vagyok benne, hogy minden az eredményektől függ, hogy az ember egyik nap itt van, de másik nap nem muszáj, hogy itt legyen, ha nem lesznek eredmények. De viszont itt megvan adva minden arra, hogy jó eredményeket tudjunk elérni, és nekem, ami a DNA-ban bele van írva, mint edzőnek, fiatal edzős futásom, pályafutásom alatt, amit hogy kezdtem, hogy én arra építettem magamat, hogy játékosokat neveljek. Fiatalokkal nagyon sokat dolgoztam, átmentem első 4 évbe serdülők, fiatalok, U17-19-18 évesek edzésével, még bekerültem a fölnőtt csapatok közé, és a fölnőtt csapatokat kezdtem edzeni. Én ezt látom magamnak a legnagyobb kihívásnak, és a legnagyobb sikereknek, hogyha azt tudom mondani, hogy az én kezem alól kikerült egy Komáromi Gyuszi, akár egy válogatott Korbú, vagy egy pár játékos nevét, a visszavetve is, és ez okoz nekem legnagyobb örömet. Nem is az, hogy érdeklődés van a munkám iránt, az azt jelenti, hogy valamit jól csinálok. Van eredménye a munkámnak, de mondom, az én magam elismerése saját magamnál azt jelenti, hogyha magam után hagyok olyan munkát, hogy ezeket a játékosokat még látom NB1-es szinten, esetleg válogatott szinten focizni.
Igen, mivel lassan lejár, vagy már lejárt a rendelkezésünkre álló idő, egy nagyon gyors kérdés csak ugye, beszélgetésünk másnapján rajtol az Európa-bajnokság, mit vár a magyar csapattól, illetve hát jól ismeri a szlovák futballközeget is, a Szlovákia válogatottja is kvalifikálta magát a tornára. Tehát mit vár a magyaroktól és mit vár a szlovák csapattól?
Hát én megmondom őszintén, hogy a magyaroktól egy kellemes meglepetést. Nagyon nehéz azért, mert nagyon nehéz csoportot kaptak. És tényleg én bízok a Marco Rossi munkájába, és tényleg a magyar válogatott minél hónapról erősebb. Már biztos abban is, hogy nagyon sok játékos a Bundesligából érkezik, egy kvalitatív bajnokságból. Nagyon pozitív az, hogy a magyar szintről is sok játékos van a válogatottból, Ferencváros csapatából, Vidi csapatából, tehát ez egy pozitív, hogy Magyarországról is le lehet beválogatni játékosokat. Ezt mondjuk szlovákoknál nem lehet még megmondani, mert elvileg mindenki majdnem idegen légiós, nagyon kevés a saját házi bajnokságból nominált játékos. Azt hiszem a kis Vejszen kívül egy vagy kettő van csak, ha jól tudom. De azt akarom mondani, hogy a magyarok szerintem meg tudják lepni a favoritokat, vagy az erősebb csapatokat nyomás nélkül. Bízok benne, hogy akár Portugáliát, akár Németországot, hogyha Marco Rossi filozófia, ami tudom, hogy védekező focira van beállítva, vagy 3, vagy 5 védővel, 5-3-2, vagy 3-5-2-es, ha előre felé beszélünk, ha a védekezésben 5 védővel védekezik. Ez a szisztéma nem mindenkinek ízlik, és bizakodva gondolok arra, hogy akár a portugál csapatot, aki nagyon focizó, képes és kvalitás játék produkáló csapat, vagy válogatott, meg tudják lepni esetleg. A szlovákoknál nem tudom, az érzésem, hogy nagyobb-nagyobb változásokban megy át a csapat. És így nem tudom megalapítani a kvalitát, mert a Hamsik személye a múltban annyira meghatározó volt ennek a csapatnak, hogy ha nem volt, akkor az a csapat fél 50%-ot tudott teljesíteni. Kicsit a szlovák csapat úgy gondolom, hogy hátrányban van ebbe az idénybe.
Viszont lényegesen könnyebb csoportban vannak.
De ez egy kicsit csalóka. Mert lehet, hogy a magyar válogatott többet fog tudni produkálni az erősebb csoportba, meglepetésszerűen, mint ha a szlovákok hoznák a kötelezőt, és ez nem egyszerű. Szerintem lehet, hogy az, hogy a kötelező nehezebb ilyen európai szinten megoldani, mint hogyha valakinek meglepetést esetleg okozza.
Szerintem sok magyar szurkoló szívűből beszélt, legyen így, okozzanak a magyarok meglepetést az Európa-bajnokságon. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm.